Sziasztok, ez itt a Kisapám harmadik évada, és ebben az évadban anyukák mondják el nekünk, kisapáknak, hogy hogyan kéne jobb embernek, vagy jobb apának lenni, és aki most tanítómesterünk lesz, az Kormos Anett, aki itt ül velem szemben. Szia, Anett!
Szia, sziasztok! És miért nevetsz ezen eleve?
Mert hogy te egy egyetemi órát tartottál most.
Igen.
És tehát te valóban egy pedagógus vagy, aki itt most engem hát, ha megtanít arra, hogy hogyan legyek jó apa.
Már cinikus vagy, és rögtön az első mondattal arcon köpsz, de hogy nem, csak egyszerűen próbálom osztani a tudást, hát ha egyszer magamnak is szakemberi gárdát képzek.
De mit tanítasz és hol?
Forgatókönyvírást tanítok a Kodolányi János Főiskolában.
Akkor miattad lesznek ugyanilyen színvonalúak a magyar sorozatok, ugye, a tévében?
Igen, én vagyok a hibás mindenért. A humor is miattam ilyen szar, és a sorozatgyártás is miattam ilyen szar, és egyébként a podcastok meg pláne miattam.
Mert hogy ugye, aki nem ismered, de hát szerintem olyan nincsen, a stand-up-olással és forgatókönyvírással is foglalkozol, ezek szerint a tanításon és a podcasten szereplések mellett.
Igen.
És két lány édesanyja vagy.
Jól tudod.
Abszolút, figyelj, mondom, hogy készültem, igen. Tehát hogy itt ebben nem lesz hiány, és gondoltam, hogy beszélgetünk egy kicsit a szépségről. Ugye ritkán vannak szép vendégeim, mert általában, ugye, hogyha egyetemi tanárok vannak, akkor vagy szemüvegesek, vagy kopaszodnak, és ritkán is vannak, irodalmár már mondjuk volt, de általában nagy hangú műsorvezetők jönnek hozzám, és akkor szépségről nehéz beszélni. Veled viszont azért jó beszélni a szépségről.
Mert nem érint.
Mert nem vagy érintett. Köszönöm. Múltkor olvastam egy Facebook posztodat, ahol egy olyan kommentet tettél ki, hogy miért kell boszorkányját csúfítanod magadat, és miért így kell promóznod saját magadat.
Igen. Erre kommentet felsz most. Ez egy barátom írta egyébként.
És hát milyen kellenségek, hogyha az embernek ilyen barát.
Így van, de ő eleve olyan típusú, akit én azért szeretek, mert szerintem így megégén. Már mondtam neki, hogy szerintem elképesztő sútyó vagy, de én nagyon szeretlek, mert aki emögé néz, azt tudja, hogy egyébként ez a burok, amit látunk, ez a borzadály, ez egyébként egy csodálatos érző szívet akar.
Jó, de egyébként összefér a szépség a stand-up-pal? A forgatókönyvírással összeférhet, hiszen azt lehet otthon a négy fal között, ugye?
Nézd, tényleg jól esik, hogy ezt a kérdést nekem címzed, de annyira azért nem érzem a saját
Szebb vagy, mint a Dombi.
A Dombinál szebb vagyok, de az én szépségem azért szerintem nem annyira átütő, hogy ez bármilyen szempontból mondjuk a teljesítményemre hatással legyen. Nyilvánvalóan nem szabad túlöltöznöm egy fellépést, tehát nem fogok kimenni királynőként hatalmas nagy sminkekbe, meg mit tudom én.
Van ilyen, akkor kevésbé nevetnének, hogyha kipakolnád persze az árut?
Én nem szoktam kipakolni az árut, mert nem nagyon van áru, tehát hogy viszonylag ez egy szegényesen felszerelt üzlet ebből a szempontból.
Készlethiány.
Készlethiány van, igen. De fogalmam sincs, hogyha hatalmas mellém lennék, akkor kiraknám, mert nem valószínű, mert valószínűleg másképp működöm. De nyilvánvalóan oda kell figyelnem, hogy egy kedves szomszédlány hatását keltsem elsősorban, és nem pedig valami dominájét, aki ott a fickókat befűzi.
Te elég manipulatív vagy, ugye?
Hát ez még véletlenül se szeretném magamra mondani, de ha akarod, akkor
az. Azt mondod egy interjúban, hogy neked mindenképpen szükséged van a közönségre, tehát önmagában az nem elégít ki téged, hogy mondjuk forgatókönyveket írsz, vagy maga az írás, mondjuk újságíróként, hanem szükséged van erre az azonnali visszacsatolásra.
Ennek valószínűleg több oka van, az egyik az, hogy az írásból nekem mondjuk sose volt olyan típusú sikerem, amire én vágyom, vagy tehetségtelen vagyok ebbe, és ez ennek az oka, vagy következménye, vagy pedig ennél egyszerűbben működöm. Tehát ha kell, én elcsúszom egy banánhéjon, hogyha ezzel mondjuk tetszést váltok ki, nekem szükségem van az ilyen típusú visszajelzésre. Tehát ilyen szempontból van bennem egy típusú ilyen hívóság.
Ez nem csak egy időbeli, mert azért a legnézettebb magyar sorozatokat írod, ez nem csak egy időbeli visszacsatolás? Tehát én tudom zenészként, hogy milyen az, amikor az ember évekig dolgozik valamin, és aztán csak később jönnek a visszajelzések. Tehát nem az van, hogy stand-uposként azonnal nevet a közönség, vagy nem nevet, mire a forgatókönyvedből sorozat epizód lesz, addigra meg már te nem is emlékszel rá, lehet.
Az is lehet, a másik, amit én már sokszor elsírtam, az, hogy nem tud megvalósulni nagyrészt az a mondjuk a képernyőn, mint ami megvalósul papíron, tehát hogy nagyon nagy a különbség a kettő között. Míg mondjuk egy stand-upnál nagyrészt őszintén szóval azért az hangzik el, amit én szeretnék elmesélni, és nekem ez fontos, mert nem sérül a tartalom.
Aha.
Tulajdonképpen nekem mindegy, hogyha sokan nézik, ha én a végeredményre azt gondolom, hogy ez egy szar. És azért el is volt példa. Meg arról is volt példa, hogy azt gondoltam, hogy nem annyira rossz, és mégsem nézték, tehát ha érted, én most tetlen vicceset kellett volna mondanom, de nem tudok ezzel kapcsolatban.
De nem, ez nem vicces, ez nem vicces, abszolút tudom, hogy ahány szar zenét én csináltam már az életemben, át tudnám küldeni, csak nincs ez a tárhely, ami elfér. Te a gyerekeidet, meg a családodat belerakod, beleírod a stand-upba?
Persze.
És ők ehhez mit szólnak? Azért már nagyok a gyerekek, ugye? 14-15? Valahogy így.
Igen, 14-15 egészen pontosan, mert nagyok, de nézd, szerintem aki például egy írónak az élettársa, vagy a családja, ott se nagyon, tehát nem cenzúrázhatnak szerintem, vagy én ezt a jogot nem adom meg nekik, őszintén szóval, hogy cenzúrázzanak. Egyrészt talán látod, hogy én nem nagyon mutogatom őket, tehát gyakorlatilag szinte senki nem tudja szerintem, hogy ők amúgy az én gyerekeim. Ráadásul nagy részt a történetek, amiket megosztok velük kapcsolatban, vagy a családdal kapcsolatban, ezek azért, hogy univerzális történetek, vagy univerzálisan értelmezhető történetek. Tehát persze van egy neve, van egy arca, de amikor hallod, akkor tudod, hogy aha, és ez veled is, és ez veled is, és vele is megtörtént. Tehát ők valójában csak eszközi annak, hogy személyes
formában. Képek vagy ideái a gyerekségnek.
Igen, egyfajta csomagolópapír egy teljesen általános tartalomhoz.
De tulajdonképpen én is ugyanezt csinálom, mert ez már egy harmadik évada egy olyan podcastnek, ahol a gyerekemnek a neve nem hangzott el. Tehát maga a gyerek, mint egy állandó entitás, mint egy generális entitás, és az én, inkább az én megélésem, vagy az én szubjektív, nem is tudom, tapasztalataimról van szó, azt viszont én, az az enyém, tehát az nem az övék, az az enyém.
Én is azt gondolom, és lehet vitatkozni, meg nyilván én is támadható lennék egy csomó helyen, és csomó felületen, és csomó megszólásban, hogy mennyire teregetem ki a szennyes, de őszintén szóval erre nem tudok figyelni, tehát nagyon sok kritikát kap az ember szerintem, aki egyébként nyilvánosságot bármit is csinál, ha mindegyiket meghallgatnám, akkor valóban beragasztott szájjel összekötött kézzel lábbal üldögélnék egy sarokba, persze. És picit zokognék.
Ha csinálom változtattál, ezt, az a baj, ha nem változtattál,
persze,
akkor pedig az a
persze,
baj.
Tehát én azért is kaptam kritikát, hogy a kutyáról miért beszélek így, majdnem a kutyáknak is vannak jogaik.
És már legyen, majdnem, mert majdnem. Hát most ne arra úgy, hogy tőlem kell megtudnod, de vannak nekik.
De engem nem érdekel ennyire azért, megmondom őszintén, tehát a kutyán megsértődik azon, hogy beszéltem róla, hát dolgozza fel.
Megy a kutya pszichológushoz.
Igen.
Te soha, tehát akkor soha nem tetted ki a gyerekeket? Nem volt az a Nőklapja címlap? Nem volt az a blikk, az a bármi, ami...
Nem.
Háttal sem?
Nem, de ezt nem kezelem én ilyen szigorúan, szerintem ez nem ekkora ügy. Tehát ami ebből fújva van egyébként, vagy hogy mondjam, tehát, hogy amikor betámadnak párokat, hogy használják a gyereket, megjelenik, meg így, úgy. Hogy mondjam, szerintem csomó esetben azért egy kisgyereknek a személyiségi jogai, most az, hogy ki van elrakva a pelenkába, vagy nem, ez felhándalja 5-6 évesen szerintem, én ezt nem találom, sok esetben több előnyük származik ezeknek a gyerekeknek, akiket a szülők ilyen módon kitesznek, abból, hogy kiteszik, mint abból, ha sose tennék ki. Tehát sokan azért felnőnek egy panelbe, te is tudod, és járnak a legközelebbi, nem tudom, kertvárosi óvodába, amiben semmi baj nincs, de csomó esetben azért jutnak olyan lehetőségekhez, amikhez egyébként nem jutnának, mert tulajdonképpen részt vesznek a szülőnek a kereskedelmi tevékenységébe, ami egy szülői döntés.
Igen, de közben azért veszélyes is, hogy egy olyan nagyon. Korban, amikor mindenki influencer akar lenni, már olyan elvárásokat támasztunk a gyerek felé, hogy akkor neki is van egy online alter egója, aminek ugyanúgy meg kell felelni, mint a valódi életben. Tehát nagyon sok vendégem volt már itt, és mindenkivel beszélgettünk arról, hogy van olyan, aki kiteszi orba szájba, van olyan, aki egyáltalán nem, van olyan, aki néha, és mindenki nagyon hihetően és nagyon okosan meg tudta indokolni, és a múltkor volt egy vendégem, aki mondta, hogy hát ott van a nánásieknek a gyereke, és akkor sokan szidják őket, hogy hát miért kell azt egyfolytában is, és hogy tök egyszerűen, tök érthetően visszakérdezett egyszer valamelyikük, vagy a Nóra, vagy a Pál, hogy szerinted van esély rá, hogy nekünk normális gyerekünk legyen? Tehát ebbe született, a mi életünk átlátszó, abban a gyerek is látszik.
Ebben egyébként szerintem van némi igazság, hogy nyilván olyan páros, akiknek az élete a kamerák előtt zajlik, az vagy beteszi addig a szekrénybe a gyereket, igen. Amit szerintem szintén sérelmeznének, vagy pedig ilyen olyan módon hagyja őt megjelenni és részt venni ebben. Más kérdés, hogy én tőlem távol áll az, aki így éli az életét, én nem ilyen típusú ember vagyok, és pont emiatt a gyerekem se kerül bele ebbe a helyzetbe, és lehet, hogyha választani kéne, hogy belekerül vagy nem, akkor lemondanék erről a típusú életről. Azért, hogy őt ne kelljen ebbe belerántanom.
De azért valamennyire te is ilyen vagy.
Nem, 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 nem.
Mert ugye azt mondod, hogy szükséged van a közönségre.
Igen.
És azt is mondod, hogy az első pár percben viszont rettegsz tőlük, el akarsz menekülni, ha már oda kilöktek, de aztán ott maradsz, és utána már feltöltenek, bár utána eldobod őket, mint egy megunt játékszert.
Nem így élem meg, de lehet, hogy ők így, vagy őszintén remélem, hogy ők sem így. Én abban bízom, hogy ha ez egy jól működő közönség és előadói kapcsolat, akkor ettől mindenki kap annyit, amennyivel jó hazatérni. Ha nem jól működik, akkor nyilván csak az egyik kap, és a másik nem. A legrosszabb esetben egyik sem kap. Én egy ilyen szerencsés cserekereskedőben hiszek, hogy én elmegyek és örülök a közönségnek, csak nekem nagyon, mivel zárkozott ember vagyok, itt van egy ellentmondás ebben, hogy nekem nehéz oda kijutnom a színpadra, tehát valóban nagyon sokszor megfordul a fejembe, hogy hogy lehetne világgel menekülni, de én ez a típus előadó vagyok, oda kijutok, mert általában jól vagyok.
Igen, ezzel nem tudok azonos, ezt nem tudom, hogy milyen, mert én világéletemben paradicsommadárként legyeskedtem, vagy repkedtem körbe-körbe, és nem tudom, hogy milyen az, hogyha az ember nem akar ott lenni, de sok helyen én sem akarok ott lenni. Tehát azt tudom, hogy milyen nem akarni ott lenni valahol. A gyerekeid vágynak a színpadra? Van bármelyiküknek ilyen ambíciója?
Nem hiszem, hogy van ilyen. Nem, ők most pont ezt az elbújós korszakot élik, tudod, amikor minden rohadt nagy ruhákat hordanak, és ha lehet, akkor eltüntetnék magukat a világ elől.
Persze.
És ezért én tudok azonosulni, mert én magam is egyébként, ha lehetne, akkor így élnék. Lehet, hogy megrekedtem ezen a 14 éves szinten, nem tudom. De furcsa módon ebben egyébként tényleg, tehát visszatérve rád, hogy paradicsommadárként tündököl, szerintem egyébként a férfi kollégáknak a többsége ezt a vonalat képviseli. Biztos nem mindenki, de én biztosan az vagyok, aki megőrül a színpadra lépés előtti időszakban, tehát előtte fél órában én nagyon rosszul érzem magam.
Igen, azt is olvastam, hogy nagyon utálod, hogyha bemelegítenek, hangszalaggyakorlatokat csinálnak, grimaszolnak a tükör előtt, meg ilyenek, ettől én is rosszul vagyok egyébként, kocsiban, turnébuszban, beéneklés, tényleg rosszul vagyok, és azért utálom a legjobban, mert én is rengeteg ideig csináltam. Ez nagyon undorító, többiek is utáltak. Mindenki, mondjuk engem alapvetően utáltak a zenésztársaim, aztán most végül is egyedül vagyok a zenekaromban, és ez így nagyon jó, mert teljes az a harmónia, és az van, amit én mondok.
Na, hát most én is ezt az utat választottam, látod, egyedül vagyok, és egyedül csinálok önálló estet, és egyedül csinálok mindent, a plakátolástól kezdve, nem tudom mindent.
A plakátolástól kezdve, az mit jelent, hogy te tervezed, vagy te is ragasztod ki?
Lehet, hogy mind a kettőt én fogom megcsinálni, mert olyan árajátokat kaptam, hogy majdnem besírtam, érted, hogy nem tudom, hány 1000 forintért tesznek egy plakátot, tehát akkor oda még is kiragasztom, ezen múlik. Inkább nem azért, mert sóher vagyok, hanem mert mit tudom én tudom, hogy mennyit kell dolgozni, még 1500 forintért, vagy mennyit kellett nekem.
Neked van problémád azzal, hogy elengedni bizonyos feladatokat, vagy rábízni másokra, vagy végignézni, ahogy mások szarabul csinálják meg?
Szerintem ezzel talán mindenkinek van problémája, aki hozzászokott a döntéshozáshoz, vagy aki sokszor került olyan helyzetbe, hogy döntéseket kellett hozni. Sok esetben vagyok türelmetlen, nyilván sokszor érzem azt, hogy sokkal gyorsabban és sokkal jobb lesz a végeredmény, ha nincsen, és azt sokszor tévedek is ebben persze, mert előfordul, hogy ez nem így van. De persze előfordul, hogy az ember kikapná a másik kezébe a munkát, de szerintem a gyerekek például ilyen is egy ilyen jó lakmusz, érted, hogy a gyereket is sokszor elvenné tőle, hogy majd én bekötöm, majd én, és akkor lesz egy picit lassú, picit értetlen.
Igen, nekem ezzel állandó problémám van ezzel az elengedéssel, ez most nem rólam szól, de hogyha megengedsz egy
történetet, neki, hogy te is szabadon.
Életemben először megrendeltem egy takarító cégtől egy takarítást, kiköltöztem a lakásba, és mondom, hogy egy bútor nincsen benne, ezt nem tudják elrontani. Biztos, ami biztos, előtte azért kiporszívoztam, meg egy kis port töröltem, tehát, hogy végül is már majdnem megcsináltam az egészet, de rengeteget fizettem, jött egy óra
múlva. Elmesélted ezt a történetet, tudod?
Egy podcastben? Uh-huh. Hát ez is egy podcast,
de az a lényeg, nem zavar, hogy... és én meghallgatom újra, csak mondom,
de hogy az a lényeg, hogy végül is kiadtam a kezemből a munkát, és szarul csinálták meg, és utána vissza kellett mennem, és meg kellett csinálnom még egyszer, tehát, és még fizettem is érte. Az a baj, hogy bármikor, amikor kipróbálom, hogy milyen az, amikor nem én csinálom meg a piszkos munkát, végül nekem kell megcsinálni, és még fizetek is érte, és több időt telt el.
Igen, ezt én is el szoktam követni, ezt a hibát, csapattal is akár el tudom követni, hogy kiadok feladatokat, és aztán nekem is újra megcsinálom, és még csak nem előfordul, hogy nem is szólok, hanem csak kifizetem. Tehát én annyira lúzer vagyok.